1988. április 1-e nagypéntek.
Szeretteim, halljátok a nagypénteki történetet, úgy, amint azt a Márk írása szerinti evangéliumban olvashatjuk. A 15. fejezetet olvasom a 16. verstől a 32. verssel bezárólag. Tehát Márk írása szerinti evangélium 15. fejezetét olvasom a 16. verstől. A katonák elvitték őt a palota belsejébe, a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot. Felöltöztették bíborba. Tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni. Üdvözlégy, zsidó királya! Nátszállal verték a fejét, leköbdösték, és térdhajtással hódoltak előtte. Miután kigúnyolták, levették róla a bíbor ruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simont, Alexander és Rúfusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti koponya hely. És mirhás bort adtak neki, de ő nem fogadta el. Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 9 óra volt, amikor megfeszítették. Felirat is volt a kereszten az ellene emelt vádról, amely így szólt, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre 2 rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. Akik elmentek mellette, fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták, nosza te, aki lerombolod a templomot, és felépített 3 nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről. Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között, az írástudókkal együtt, és így szóltak, másokat megmentett, de magát nem tudta megmenteni. A Krisztus, Izrael királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. Szeretteim, ige hirdetésem igéje Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében van. Az 5. fejezetből olvasom a 6., 7. és 8. verset. Valóban, amikor még erőtelenek voltunk, idejében meghalt Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Kedves testvéreim, 2 igét hallottatok. Először elolvastam a nagypénteki történetét, a mi urunk megfeszítésének történetét. Ez a 2. ige pedig értelmezi a nagypénteki történetet. Ige hirdetésemben is ez a kettősség fog egymás után következni. Először magáról a keresztre feszítésről mondok el néhány mondatot, gondolatot. Utána én is azzal foglalkozom, hogy mi értelme volt és van annak, hogy Jézus kereszt halált szenvedett önként, elvállalva érettünk ezt a gyötrelmes halált. Tehát először magáról a keresztre feszítésről idézzünk föl néhány történelmi emléket. Mindenki vallja azt, hogy a legborzalmasabb kivégzési mód volt a keresztre feszítés. Egyrészt a szégyen, ahogyan ott lemesztelenítve, lehetőleg egy messziről, minden oldalról látható helyen, ahogy ott keresztre feszítettek valakit, az az emberi személyiségnek az erkölcsi, szellemi megtiprása, meggyalázása. De hát ez is szinte elhalványult akkor a testi szenvedések mögött, de mindenesetre együtt volt ez a kettő, a személyiség megalázása és iszonyatos testi szenvedés. Nem is merek, őszintén mondom nektek, áttanulmányoztam most újra ezt az ügyet, és nem merem elmondani bizonyos részleteit, mert rosszul lennétek talán némelyet, hogyha részleteiben elmondanám, hogy hogyan zajlott le egy ilyen keresztrefeszítés, ami 10 000 számra, és nyugodtan mondhatjuk, hogy több 100 000 ember feszítettek keresztre, akkoriban ez valami egész félelmetes nemzetközi egyetértés volt, hogy így kell kivégezni a legalja népet, a szökött rabszolgát, a felségsértőt, a császár ellen merényletet kísérlőt, és itt tehát a legiszonyatosabb büntetés volt, és mondom, az egész akkor ismert világban a földközi tenger környékén, de el egészen Indiáig is mindenütt ismerték. Különböző módokon volt, úgyhogy egy oszlopra fölkötözött karral egyszerűen odakötözték az embert, volt úgy, hogy T alakú keresztre feszítették, volt úgy, hogy így keresztbe, úgynevezett András kereszt formájába, kezét, lábát szétfeszítve feszítették meg az embereket. Iszonyatos szenvedés volt. Volt úgy, hogy valaki több napon át, esetleg egy egész héten át jajgatott, ordított, mert esetleg csak fölkötözték a keresztet, tehát a vére nem folyt, amennyire bírta a szív, a vér keringés még tartott, és iszonyatos szenvedések között merev görcsben végül meghaltak. Csak arra utalok, és mondom, nem akarom ezt tovább mondani, mert rettenetes, elképzelhetetlen gyötrelmeket jelentett testileg is a szenvedés. János evangéliumában olvassuk, hogy eltörték a combcsontjukat a jobb és balkész felől lévő megfeszítetteknek, és mikor Jézushoz értek, látták, hogy ő már akkor halott. Ez egy isteni irgalom volt, hogy Jézus néhány órán belül meghalt. A többieknek eltörték valami doronggal a combcsontját, hogy netán éjszaka barátai ez az lene vegyék el, ne menekülhessen. De azt írják a ide vonatkozó kutatók, hogy az, hogy eltörték a combcsontját, az lehet úgy is értelmezni, hogy az az irgalomnak a cselekedete volt, az irgalmasság, mert akkor belső vagy külső nyíltöréssel, vérzéssel legalább elvéreztek. És volt olyan eset, hogy lepénzelték az őröket, akik vigyáztak a keresztre feszítettekre, lepénzelték, hogy ugyan már törje el a csontját, hogy hamarabb meghaljon. Tehát az, hogyha eltörték, az már önmagában az irgalmasságnak, nem a kegyetlenségnek, hanem a könyörületnek a cselekedete volt, hogy hamarabb haljon meg már. Na, ennyi talán elég erről, hogy leírhatatlan, borzalmas szenvedés volt a kereszt, és Jézusnak úgy látszik, mégiscsak valahogy olyan finom, törékeny teste volt, hogy nem bírta tovább, néhány óránál meghalt a kereszten. A keresztnek a történet, aztán nagyon megrendítő történet, mert 300 éven át a kereszt a szégyennek a jele, az üldöztetésnek a forrása volt, és tudjuk azt, hogy Konstantin császár látomást látott, legalábbis valami legenda szerint, in hoc signo vinces, ebben a jelben fogsz győzni, és átrendezte a seregeit, és a zászlókra, harci jelvényekre keresztet tűzött, és így ment csatába, és így győzött, és őnála következett a nagy fordulat, hogy onnan kezdve a kereszt, a dicsőség, a győzelem jele lett világszerte a kereszténységben. Olyannyira, hogy ez a Konstantin császár megtiltotta, törvényben tiltotta, hogy onnan kezdve nem volt szabad keresztre feszíteni senkit. Amióta ő is átállt a keresztre feszítettnek a táborába, tilos volt ez a kivégzési mód a Római Birodalomban. Nagyon érdekes legendák születtek aztán a keresztről, egyet-kettőt elmondok még előjáróban. Ennek a Konstantin császárnak az édesanyját Helénának hívták, ő is megtért, keresztény lett, és amikor valószínűleg inkább, mint a fia, keresztjénné lett, akkor elkezdte kutatni a Szentföldön, hogy hol is volt, mi történt, hol történt, keresték a Jézus Krisztus halálának körülményeit, az emlékeket, a sírt, ahova eltemették, és állítólag meg is találták, 300 közepi utáni esztendő évtizedekben megtalálták, és templomot építettek a Szent Sír fölé, és állítólag, a legenda szerint megtalálták a sírban a három keresztet. Hát ez legenda, de nagyon érdekes a legenda is. Megtalálták mind a három keresztet abban a Szent Sírban, nem tudták eldönteni, hogy melyik volt a Jézus keresztje. És akkor az volt az eljárás, hogy volt egy súlyosan beteg asszony, és kihozták egymás után a kereszteket, és azt kérték, hogy érintse meg, simogassa meg a keresztet. És egyik keresztet kihozták, nem történt semmi, másik keresztet kihozták, nem történt, a harmadikat kihozták, megsimogatta, és abban a percben meggyógyult a betegségéből a legenda szerint. Nagyon kedves, szép legenda. Biztosan van belső igazság ennek, hogy aki megérinti a keresztet, az gyógyulást vesz belőle. És itt mondom el azt is, volt egy neves skót, szigorú református teológus, aki teológiai nagyon keményen vitázott a katolikusokkal, és ez a keményen vitázó teológus mondta, hogy egyet mégis irigyelek a katolikusoktól, a krucifixet, a keresztet, a rá erősített testtel, azt mondja, mert megtörténik az, hogy valaki haldoklik, és már nem lehet vele beszélni. A katolikus pap oda megy, és fölmutatja a haldoklónak a krucifixet, vagy megcsókoltatja, és erő sugárzik abból a keresztből. Mi reformátusok ezt nem vesszük, mondja ez a skót református teológus. És így tényleg el kell gondolkozni, hogy jó-e az, hogy mi őrizzük reformátusok évszázadoknak a sérelmeit, mert sok visszaérés történt ellenünkre a kereszt által. Jó-e az, hogy még mindig annyira bántanak ezek a régi emlékek, hogy nem merünk a kereszthez, a kereszt problémájához nyúlni, nem merünk ide tenni, a falra tenni, valahova tenni egy keresztet, holott ténylegesen erő sugárzik a keresztből. Persze nem azokból a kis aranykeresztekből, amiket a nyakukba hordanak az emberek, vagy tüntetően kiraknak maguknak, hanem a kereszt, az az egyszerű fa kereszt, amelyik emlékeztet minket Jézus halálára. Én azt gondolom, nekünk reformátusoknak föl kellene mérni, hogy mennyi kárt szenvedünk azért, hogy őrizzünk egy régi fájdalmas emléket. Le kellene számolni már azzal az emlékkel, hogy igen, minket a kereszttel gyötörtek. Le kellene számolni ezzel, túllépni a kereszten, vissza odalépni a Jézus keresztjéhez, és nekünk is a keresztet, mint szimbólumot, mint egy csodálatos szimbólumot, amelyek hallatlan gazdagsága van, a kereszténységtől függetlenül is azt behozni a mi hitvilágunkba, a mi lelki életünkbe. De mondom befejezésül csak ezekhez a gondolatokhoz, hogy vallom azt, hogy legyünk olyan nagykorúak, hogy ne kelljen tapogatni egy keresztet. Nagyon jó az a segítség, amit nyújt egy tapintható fa kereszt, egy egyszerű kereszt, de lehetünk olyan nagykorúak a hitben, hogy szellemileg érintjük meg a Jézus keresztjét. És most is erre hívlak, testvérek, hogy szellemileg. Mintha ott állnánk, és mintha kezünkkel érintenénk, úgy közeledjünk most a Jézus Krisztus keresztjéhez, és úgy keresünk, hogy mi történt ott, és mi az értelme annak, ami a Golgotai kereszten történt. Kicsit elgondolkoztató és már-már megrendítő, hogy milyen hallatlanul egyszerűen írja le mind a négy evangélista, hogy és akkor megfeszítették őt. Nem részletezik. nem részletezik, de nem is kellett akkor, mert mondom, akár merre járt az ember mindenütt, ott voltak a keresztek száz és ezer számra, és látták az emberek, hogy az rettenetes szertartás hozzájuk, nem kellett részletezni, akkor még értették ezt, keresztre feszítették. Az igazán izgalmas szó az, hogy értünk. Az első keresztény iratokban, Pál apostolnak a leveleiben is a kereszt értelmezésénél itt van a fordulópont, itt van az alapvető szó, a fundamentális kijelentés, hogy meghalt, értünk. Most mit jelent ez, hogy értünk? Először is vegyük tudomásul, testvérek, hogy a kereszt egyszerű, egyszer lezajlott valóságos eseményét lehet többféleképpen értelmezni. És ez történt kezdettől fogva, a Bibliában is egymás mellett vannak egyéb értelmezések is. Gazdag, hallatlanul gazdag ez a történet, isteni valóság jelenik meg a keresztben és a föltámadásban, érthető, hogy egy emberi megközelítés, egy szűk keresztmetszet mellette, jobbról-balról körül foghatják ezt az üdv eseményt különböző értelmezések. De mondom, mindenütt az a lényeg, ott történik jó értelmezés, ahol érvényt kap ez a szó, hogy értünk. Itt a római levélben is hallottuk ezt a szót, hogy Krisztus meghalt, értünk, már akkor, amikor bűnösök voltunk. Tehát értünk, és ez a hüper szó, ami a görögben van, ez olyasmit jelent, hogy javunkra, a mi érdekünkben, a mi hasznunkra. Krisztus meghalt úgy, hogy az, ami érdekünkben volt, ami javunkra lett, abból nagy haszon származott számunkra. Ebben mindenki egyetért. De mi ez a haszon, ami az ő halálából született? Mi ez az értünk? Tartalmilag. Nos hát, ellenézve is van különböző értelmezés, és ne állítsuk szembe egyiket a másikkal, mert mind lehetséges, és gazdagítja a valóság megértését. Van ilyen felfogás, csak úgy, hogy szemléltessem a dolgot egy kicsit. Van egy ilyen koncepció, hogy Krisztus Viktor, győztes Krisztus, és itt a lényeg az, hogy megbirkózott a halállal, föltámadott halál és föltámadás együttvéve egy félelmetes harc a démoni erők ellen, és győzött Krisztus halál, bűn, pokol, démoni erői ellen engedelmesen oda vetette az életét, és győzött a győztes Krisztus, Krisztus Viktor, és egyéb értelmezések. Oda koncentrálok most, ami a leginkább ismeretes a keresztény gondolkodásban, és ami igaz, és mégis egy kicsit javítani, helyesbíteni kell rajta meggyőződésem szerint. Mert ez, hogy értünk, ez itt a római levélben is világos, vagy bűnösökért. Krisztus meghalt az istentelenekért. Így mondja nagy bátran ez a mostani fordításunk, hogy amikor még erőtelenek voltunk, idejében meghalt Krisztus értünk istentelenekért. Értünk bűnösökért. Tehát az ő halála és a bűn között van valami kapcsolat. A bűn miatt és érettünk, akik bűnösök vagyunk, hogy valami módon fölébe kerekedjünk a bűnnek, megszabaduljunk a bűntől, feloldozást nyerjünk, a bűnnek a terhe alól szabadulást nyerjünk. Tehát a bűn és az ő halála között szoros összefüggés van, és itt bejött a keresztény gondolkodásba az ótestamentumi áldozatok világából az engesztelés fogalma. Véres áldozatot mutattak be azért, hogy engeszteljék Istent, és bocsánatot nyerjen a nép. Voltak különböző nagy ünnepek, az évi nagy engesztelő ünnep, amikor az egész népért véres áldozatot mutatott be a főpap. Tehát a bűnt valami módon engesztelő áldozattal kell kiegyenlíteni, a büntetést valami módon el kell szenvedni. És ebből született az a gondolat, ami a legtöbb keresztény embernek a szívében van, hogy Jézus Krisztus halálával engesztelést, bocsánatot szerzett nekünk. Ebben van igazság, és van javítani való, van helyesbíteni való, mert primitív formában ezt úgy értelmezik az emberek, hogy én bűnös vagyok, tehetetlen vagyok a bűnömmel szembe, a bűnömért kárhozatot érdemelek, és Isten haragszik a bűnért, az Isten nem tehet mást, az igazsága büntetést követel, és Jézus közbe vetette magát Isten és közénk, és magára vette azt a büntetést, amit mi érdemelnénk, és az ő engedelmes halálával kiengesztelte Isten haragját. Ez általában az a gondolat, amiben én is felnőttem, és ami a legtöbb hívő embernél érvényesül a lelki életében. Valóban így van, hogy az ő halála, kereszt halála bocsánatot szerzett, az ő kereszt halála a bűnnek a tisztítására, eltávolítására való. De testvérek, akkor mit jelent ez, ha így volna, hogy a haragvó Isten haragját megcsöndesítette a Jézus engedelmes és ártatlan halála? Ha ez van az igazság, akkor mit csináljunk ezzel az igével, amelyik azt mondja, hogy Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus meghalt értünk. Isten abban mutatta meg a szeretetét, nem a haragját, mert akkor a haragját mutatta volna meg, hogy én haragszom, de itt van Jézus, majd ő engem megengesztel. Itt azt kell megérteni, testvérem, hogy az ótestamentumi áldozatok világában egy másfajta Istent imádtak. Kiélezem egy kicsit, de a teljes bibliaigazságot mondom közben. Egy másfajta Isten volt az ótestamentumi népnek az Istene, aki valóban bosszúálló Isten volt, aki haragudott, aki büntetett, akit vérrel kellett megengesztelni. Abban a felfogásban teljesen érthető volt egy ártatlan állatnak a lemészárolása, és az a gondolat, hogy ez a vér, amit abból az ártatlan állatból az oltárra vittek, az a vér megengeszteli a haragvó Istent. Az Ószövetség világában ez teljesen logikus volt, így volt. De hát Jézus pontosan más Istent hozott ehelyett, a bosszúálló Isten helyett. A Jézus Istene a szeretet Istene volt, az Abba, a jó apám, édesapám. Hát ha az Isten édesapám, Abba, jó apám, akkor miért kell vér, kell a vér neki? És az Isten haragját kell megcsendesíteni. Tehát ha logikusan gondoljuk azt a népies, hagyományos, évszázados gondolatot, hogy a haragos Isten Jézus halála megengesztelte, ez azt jelenti, hogy a Golgotai keresztnél egy változás állott be az Isten jellemében. Azelőtt olyan volt, és azután ilyen. Az Istennek a jellemében egy nagy változás következett nagypénteken? Én ezt nem hiszem. Az Isten szeretet. Nem értették még ennek a szeretetnek a teljességét az ótestamentum világában. Jézus azért jött, hogy múlt vasárnap prédikáltam erről, hogy megdicsőítse az Istent. És az Isten megdicsőítése az volt, hogy ezeket a képzeteket, képleteket eltávolította, azt mondta, hogy emberek, az Isten szeretet. Ha pedig az Isten szeretet, akkor a Golgotai keresztnél is az Isten szeretete jelent meg egyértelműen, nem harag és szeretet, szeretet kontra harag, vagy harag kontra szeretet. Nem, nem kettősség, egyértelműen az Isten szeretete jelent meg. És itt kellene rajta kapni magunkat, és egy döbbenetes dolgon, ez nekem is most tisztázódott, tisztult ki a gondolkodásomban, ez egészen döbbenetes, hogy amikor Istenre gondolunk, csak úgy elgondoljuk, hogy Isten, akkor milyen könnyen beugranak ezek a képzetek, hogy az Isten a bíró. Ez nem kell sok magyarát. Reszkes ember, mert az Isten a bíró elé kell állanod. Van természetes. Igen, erre rááll az eszünk. Az Isten, aki igazságos, az Isten, aki ítél, az Isten, aki büntet. Ezekre a gondolatokra úgy automatikusan rááll a szünk. Ehhez nem kell külön győzködés. De ahhoz, hogy az Isten szeretet, el tudjátok kérdezni, mit jelent az, hogy az Isten szeretet? Még fokozva a dolgot, mit jelent az, hogy az Isten szenved? Nem úgy van, hogy egy semleges Isten nézte az egekből, hogy a fia hogy gyötrődik a Getsemáné kertben és a kereszten. Együtt szenvedett az Isten az ő fiával. Ezt el tudjuk képzelni? Nem furcsa az, hogy az igazság idegen a mi gondolkodásunknak. A nem igazság az otthonos. Az, hogy könyörtelenül, ítéletesen uralkodik felettünk az Isten. Ezt olyan természetesnek vesszük. De az, hogy szeretet, hogy szenvedő szeretet az Isten, hogy szenvedett. Amikor Jézus testébe a szögeket verték, az Atya szenvedett vele, az Isten szenvedett Krisztusban, és ha kívüle valahol a mindenségben ott volt az Isten, vagy tele van a világ Istennel, az Isten szenvedett vele. Vagyis az isteni szeretetnek a teljessége jelent meg a Golgotai kereszten. De hát akkor azt mondhatjuk, hogy de hát akkor mi értelme volt ennek az iszletos szenvedésnek? Most testvérem, most így mondom, ha Jézus a kereszttől visszaretten, és azt mondja, hogy azt már nem, hajlandó vagyok éhezni az igazságért, otthontalan vagyok, család nélkül élek, jött-ment vagyok, üldöznek, leköpnek, ezt mind vállalom, de a keresztet már nem, az már azért túlzás. Ha Jézus visszaretten a kereszttől, és visszalép a kereszttől, akkor azt tudjátok teológiailag mit jelentett volna, mit jelentene? Azt, hogy az Isten szeretetének valahol mégiscsak van határa. Lehet az Istent káromolni, leköpni, mindenféle, de azért csak van egy határ. Hát az, hogy kereszt, azt már nem. És az, hogy a keresztet elvállalta, azt jelenti, hogy nincs határa az Isten szeretetének. Nem tud olyan gonosz lenni az ember, hogy ott még mindig az Isten szeretete ne lenne jelen, és ne akarná kihozni Isten az embert a gonoszságból. A kereszt a maximális emberi gonoszságot, vagy ítélkedést, vagy könyörtelenséget, vagy szeretetlenséget jelképezi, ahogy ember tudja kínozni a másik embert. A maximális rafinériát, hogy hogy lehet az embert haláláig gyötörni, kínozni. Ha ettől visszalép Jézus, akkor az azt jelentette volna, hogy azért mégiscsak valahol van határa az Isten szeretetének. És számomra az, hogy Jézus vállalta a keresztet, ez azt bizonyítja egyszerűen, hogy nincs határa az Isten szeretetének. A mennyei Atya és a názáreti Jézus egy ebben, hogy szemléltetik azt, hogy nincs határa. Emberek, akármilyen iszonyatos aljasságra vagytok képesek, árulása, tagadása, testi megkínzása, szellemi megalázása, bármire vagytok képesek. Az isteni szeretet még mindig körül öleli ezt az emberi aljasságot, hitványságot és bűnt. És így lesz a bocsánat valóságos számunkra. Ezt a szeretetet veszük, ebben a szeretetben megszégyenülünk, ebben a szeretetben megvilágosodik a szívünk, hogy Isten, hát ilyen vagyok. Mint ahogy az egész nagyheti történet, egy csodálatos ablak, vagy ablakok sorozata, amit be lehet különböző világokba tekinteni. Milyen a jogszolgáltatás, a római impérium, a híres római jog Pilátus kezében. Milyen a papság, a főpapok, a templom, a kegyesek, a hívők, a hűtanítványok, Péter, Júdás, csodálatos, félelmetes ablakok, ahol be lehet nézni. Az embervilág, ez az ember, ilyen az ember. A Golgotai keresztnél lehet a legfélelmetesebben találkozni önmagunkkal, mert én vagyok a Péter, a Júdás, a Tamás, a Kajafás, a Pilátus, mind én vagyok. Ha ezt nem éltétek még át, esetleg akkor valami keveset éltetek meg az emberből, kicsoda az ember. Nos, ott megmutatkozott, hogy kicsoda az ember, és a csúcsa ennek az, hogy a Golgotai kereszten, ahogy odaszögezték, aztán leültek, kockáztak a katonák, és osztozkodtak a néhány szegényes ruhadarabon, amit letéptek róla, és ottan köblösték, és gúnyolták, és fejét hajtottak, hogy zsidók királya. A félelmetes az egész jelenet, és ebben mind-mind az Isten szeretetét kell látnunk. Az Atya és a Fiú együtt békélteti meg magával az emberiséget. Ez egy kopernikuszi fordulat igazában a teológiai gondolkodásban, pedig világosan benne van 2000 év óta a Bibliában, hogy nem az embernek kellett az Istent megengeszteni, hogy ne haragudjon az emberre. Az Isten jött közénk egészen a keresztig menően, alázta meg magát, hogy emberek, ti ilyenek vagytok, és még mindig szeretlek titeket. Ez volna a kereszténységben az igazi nagy kopernikuszi fordulat, hogy nem nekem kell az Istent megbékíteni, hogy ne haragudjon rám. Nekem kellene megbékélnem az Isten, hogy ne féljek tőle. Értsek meg többet az ő szeretetéből. És éppen a Golgotai keresztnél lássa meg, hogy nem tudok olyan aljas lenni, hogy ne szeretne az Isten. Nem tudok olyan gonosz lenni a másik emberrel szemben, hogy ne lenne bocsánat rá, és ne akarna az Isten kihozni belőle. A Krisztus halálával lehet meghalni, és a föltámadásával lehet új életre jönni. És ez az Isten szeretetének, egyértelmű szeretetének a munkája. Azt mondhatja valaki ellenvetésű, de hát az igazság mégiscsak más valami, mint a szeretet. Hát ami szótárunkban más, az Isten valóságában egy, nincs külön igazság és külön szeretet. Az Isten igazsága az ő végső szeretete, és a szeretetében érvényesül az igazsága. Mert az az igazsága, hogy embert teremtett, partnernek teremtette, és addig munkálkodik az Isten, amíg az ember emberré lesz, és Isten partnerévé lesz. És ehhez kellett a Golgotai kereszt. Kellett, hogy megmutatkozzék az Isten szeretetének ez a mélysége. Ez hitvallás, testvéreim. Én így tekintek a Golgotai keresztre. Igen, érettünk. Érettünk halt meg Krisztus, hogy találkozzunk végre igazán önmagunkkal. Érettünk, hogy találkozzunk az Isten szeretetével. Érettünk, hogy vegyük az Isten szeretetét, benne a bocsánatot, az új életnek a lehetőségét, a Szentléleknek a forrása legyen a Golgotai kereszt, az ő sebeivel gyógyulunk. És valóban ez, amit mondottam arról a skót teológusról, az ő sebeivel lehet gyógyulni. De nem olcsó módon, hanem ezen az úton, hogy mind, ami kincs ütésért magam hoztam rejáda, ahogy énekeltük. A gyógyulás, az üdvösség útja az, hogy a keresztnél találkozom önmagammal, és ami ennél is több, találkozom Istennek a mérhetetlen szeretetével, a határtalan szeretetével. Emlékeztek rá, ott volt a kísértés, hogy 12 légió angyalt hívjon segítségül, és odaüssön a rómaiaknak, főpapoknak, árulóknak. Az lett volna az Isten nagyobb győzelme, dicsősége. Jézus így értelmezte az Istent, hogy nem meghalni a bűnösökért, szeretetből, teljesen, fenntartás nélkül, a végsőkig odaadni, határtalanul odaadni az életemet a másikért. Ez a Jézus Krisztus keresztjének az igaz értelme, az egyik értelmezése. Biztosan lehet másként is értelmezni. Most ez él bennem, és ezt mondtam el néktek, testvéreim. Az ő szeretete határtalan. Az Isten szeret minket. Az Isten szeretete küldte Jézust, és amint mondottam múltkor, elhagyta, hogy bizonyítsa azt, hogy lehet a legnagyobb mélységekben is az Isten közelébe maradni, az Isten szeretetét venni, és az Istennel gyógyulni. Áldjon meg Isten minket, hogy értsünk, valamit többet értsünk az Isten szeretetéből. mert a Golgotai keresztnél hitem szerint nem az Isten haragjáról volt szó, hanem az embereknek a hitvánságáról, szégyenéről, Jézus hűségéről és az isteni szeretetnek a határtalanságáról. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.